Negyedik fejezet, mely az előbbinek folytatása, de valami más is történik benne, mint amit vártunk, mert az élet olyan, hogy mindig másképp történik minden, mint ahogy elgondolta előre az ember. Ahogy távolodott az Orci háztól, úgy gyúlt föl benne valami nyugtalanság. Mikor a városháza sarkához ért, már megint úgy lángolt az arca, mintha tűz mellett járna. Nagyon megalázottnak, kicsinek, csacsinak érezte magát, iszonyúan szégyelte magát, ilyen butaságot az öklét harabdálta, hogy nem csókolt kezet, és hogy eljött, és hogy az a sárga hajú, most mind őróla beszélnek. Elmondják a sárgának, hogy ő úgy köszönt be az ajtón, hogy Orci, az ajtó félfának támaszkodva, és Orci, és megmondta azt is, hogy megverték. Azzal mentette süllyedő, léket kapott önérzetét, hogy barátját böcsmölte. De Henceg, az ő szobája, nekik megvan Petőfi. Ez valami külön jót adott neki, hogy a barátja Petőfivel úgy dicsekedett, hogy az a legnagyobb, hogy az megvan nekik, meg hogy minden költeménye, mintha ő nekik nem volna. De ez mind csak olyan marakodás volt magában, és ettől nem múlt el az arcáról a pirosság. Azok most róla beszélnek, és Orci most őt kicsúfolja a lány előtt, mert Orci nagyon tud nevettetni, az énektanárt is igen jól figurázza, hogy fehér kesztyűben hogy üti a taktust. Kévem, kévem, ne. Elkezdett rohanni, maga se tudta merre, csak futott. Most ő rajta nevetnek, hogy elfutott a lányok elől, és hogy neki nincs kunyica, vagy mi az ördöge, amit Orci mondott. Még nagyon hamar volt, csak 4 óra, hát az öreg úrhoz nem mehetett. Milyen szépen ott lehetne még 3/4 óráig. Orci most felvilágosítja, és mikor ránézett, olyan szürke szeme van, de minek olyan nagy? Újra elkezdett rohanni, és egész idő alatt a kislány eszébe jutott, mindjárt rohant, mint a bolond, csak mikor a lélegzete is kifult, akkor ocsudott fel annyira, hogy újra ki tudott valami épkézzább gondolatot verődni. Hát te hová szaladsz? Kiáltott rá láng. Ő borzasztóan zavarba jött, még 2 lépést futott, aztán megállt. De minek van itt láng? Gyéres tanárúrhoz kell futni, mondta. Gyéres? Gyéres! Egymás szemébe néztek, ez a láng mindig úgy nézett, mint a pofon akarná ütni, de ő most úgy visszanézett. Láng intett végre, hogy érti, jól van, látszott rajta, hogy végigvizsgálja ruháját, cipőjét, kalapját, meg szeretné kérdezni, hogy minek, de aztán nem firtatja, mert ez a láng igen rossz tanuló volt, és nem szeretett a tanárokról beszélni. Intett neki a szeme vágásával, hogy jól van, és elváltak. Láng is ment, meg ő is tovább ment. De mit akar ez a láng? Ő ebben még sose beszélt, soha, de soha egy árva szót se, és éppen ma. Meg kellett volna kérdezni tőle, hogy miért verte meg Orcit. Hűhogy pofoszkodtak. Az Orci szépen kikapott, hiába mondja most az édesanyja előtt. Így csalni egy édesanyját, hogy kicsi a rakás, szegény jó édesanyja, kis szőke, mit tudja az, hogy a fia hogy pofoszkodott lánggal. Elhisz neki mindent, mert az édesanyját könnyű megcsalni. Tele lett könnyel a szeme, és kivette a zsebkendőjét, és a templom mellett volt éppen, hamar beszaladt a kertbe, és egy szomorú fa mellett egy vaslóca volt, és ott erősen elkezdett zokogni. Sokáig sírt, csak úgy ömlött a könnye, leült a padra áttal a kollégiumnak, hogy valaki meg ne ismerje, és olyan jól kisírta, olyan kedvére kisírta magát, hogy puha lett, mint a vaj. Már régen szüksége volt erre a sírásra, annyi baja volt, de nincs itt hol sírni, vagy magába lenni az embernek, mindig rábámulnak, közben az óra 2-szer is ütött, már érezte, hogy 3/4 lesz mindjárt. Még mindig iszonyú hosszúnak tetszett neki az idő, megtörült a szemét, megnyálazott zsebkendőjével, és elindult csendesen. Hideg is volt, megfázott, sötét lett. A lámpákat meggyújtották, s a vékony gázlángocskák, mint lepkék, libegtek az utcai lámpákon. Mikor az öreg úrhoz bement, egészen át volt fagyva, úgy didergett, hogy a foga vacogott, s nem bírt olvasni a nyelve, minduntalan megbotlott, úgyhogy megint sírva fakadt.
No, 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 mondta az öreg úr. Mi az, mi az?
Semmi.
Ha semmi, akkor az öreg úr ugyan nem kérdezett tovább semmit, mivel azonban mégse tudott olvasni, megmondta.
Ma délután vendégségben voltam egy osztálytársaméknál. Az öreg úr hallgatott. És ott
megbántották?
Nem, kérem, csak én. Hát, azok igen nagy urak.
Nagy urak, kik azok?
Azért jók, nagyon jók voltak, csak hát én, Orcék a színház mellett, elnök,
az öreg hosszú csönd után csöndesen szólott. Hát a maga apja, mi a maga apja?
Ács.
Na. Az öreg úr egyet gondolkodott, s hozzátette. A jó mesterség.
Ennek megörült, mert jó.
Van házuk?
Egy kicsike.
Tehenük is?
Az nincs.
Disznó se?
Van egy kis malacunk,
az öreg úr hallgatott. És hány testvéred van? Kérdezte egyszerre tegezve. A kisfiú lángvörös lett, mert büszke volt rá, hogy az öreg úr komolyan vette, mint egy felnőttet, mindig magázta.
Öt.
Öt. Fiúk, lányok.
Öten vagyunk fiúk.
Az szép. Akkor a te apád nagy ember, mert öt fiúval fel lehet fordítani az országot. Ezen a kisdiák kínosan mosolygott, mintha az édesapja szája íze szerint mondták volna, de miért tegezi? Hogy meri tegezni? Már ezután így fogja? Akkor nem jön ide többet. Mikor még nem ebbe a faluba laktunk, akkor volt nekünk nagy kőházunk, sok tehenünk egyszer. Még én is kicsi voltam, egész csorda volt a szérűs kertbe, édesapám kivitt, s feltett egy tinónak a hátára, s én azt mondtam, dennó ne! Akkor még tüzes gépünk is volt, de az felrobbant, és akkor elköltöztünk egy más faluba, és az édesapám Ács lett. Ezt ki kellett mondania, úgy érezte, hogy ezt meg kell mondania. Én vagyok a legnagyobb az öt testvérem közde, van egy nagybátyám, aki most Pozsonyban tanár, az édesanyám testvére, azt is édesapám tanítatta ki. Hosszú csönd volt. Szeretett volna még beszélni, de röstelt. Végre megszólalt az öreg úr. No, olvassa csak tovább. A kisdiák elmosolyodott, és boldogan kalimpált a kis szíve. Már megint magázza az öreg. Megtanítottalak, mondta magában, hogy nem vagyok csak olyan, akit tegezhetnek. Már látta, hogyha a helyt akar állani az emberek közt, nem szabad soha többet kimondani senki előtt, hogy az apja Ács. Milyen szerencse, hogy az Orci mamája ki nem kérdezte, mert annak is elmondta volna, pedig ő olyan büszke volt eddig rá, hogy az apja Ács. A faluban ők mindenkivel jóba voltak. Az urakkal, az uras nadrágban járt, ő az iskolában. A papékkal, tanítóékkal úgy beszél az édesapja, hogy no, tiszteletes úr, no, tanító úr. Így beszél mindenkivel, még a szolgabírónak is azt mondja, hogy no, tekintetes úr, hogy vág a bajusz? Meg, hogy vesse le már azt a macskanadrágot, nincs most sár. De az nem igaz, hogy kőház. Ezt az osztályba hallotta a Kálló Semjéni Vargától, hogy neki kőházuk van, és nagyon imponált neki. Az ő házuk se volt akármilyen, de nem kőház. No, nem baj. Mit kell ennek a vakembernek tudnia, hogy vályokház, vagy milyen ház, kőház? Gyorsan olvasta az újságot, most aztán frissen és bátran olvasott, és egész 6 óráig meg sem állott, úgy haladt, mint egy kis kövidaráló. Mikor az óra ütni kezdett, azt mondta az öreg úr, hagyjunk holnapra is. De ő úgy érezte, hogy ma az ő hibájából kevesebbet olvasott, mint lehetett volna, azt felelte. Kérem szépen, én elolvasnám még. Nojsze még elkésik a konviktusból, mondta az öreg. Nem Pósol, aki úr, kérem, csak 19:45 csengetnek. Akkor szaladjik, már 5 percet késtünk. Nem Pósol, aki úr, kérem, csak 1/2 percet, de az öregnek nem volt kedve hallgatni, nyugtalanul mozzult ültében. Az icaka már megint valami bolondot álmodnék tőle, mint a múlt icaka. Mit tetszett álmodni? Az öreg fejcsóválva, derűsen mosolyogva nyugodott vissza. Azt álmodtam, hogy egy nagy macska megfogott. Azt én egy kis fíreg voltam a szájába, egér, azt átúszott a vizen. Aztán akkor egy nagy felleg lett belőle, úgy néztem utána. Aztán meg túrós derejét ettem, azt láttam a hortobágyot bevetve borsóval vígestelen vígig, azt én egy nagy ökör voltam, azt ott kellett hagyni a derejét, azt lelegelni a borsót. Azt ott meg én sohasem állhattam ki életembe a borsót, hát ilyet álmodtam, azt nem felejtettem el reggelre, mert megnyomta a gyomrom. A kisfiú jóízűen nevetett. Már a takarítónénak is elmondtam, nevetett az öreg úr, és megfejtette, hogy azt mondja, macska 85, felleg 73, túrós dereje 39, ökör 45. No, valami kimaradt. Az ám a víz, 22. Rossz szám, fucs. De rossz is vízzel álmodni, mert halált jelent a családba. A gyerek nevetett, de hang nélkül. Számja van mindennek? Igen, a kislutrira. Ja, a kislutri. Már hallott a kislutriról. Otthon a parasztok mindig azt szokták mondani, ki jött a lutrid. Nézze csak, mondok egyet, szólt az öreg. Tegyük meg. Isten neki legfeljebb oda lesz egy 6-os. Ott van az asztal sarkán egy ezüst 6-os. Írja le ezeket a számokat. Holnap menjen el a nagy trafikba, aztán tegye meg lutrira. Ha nyerünk, fele a magáé. Hadd legyünk gazdag emberek. Hogy is mondta maga? Nagy urak. Nagy urak. Göcögve nevetett hozzá, hogy a hasa remegett. A kisfiúnak tetszett, ceruzát vett elő, leírta a számokat, az öreg újra lediktálta, de a víz megint kimaradt. Máé, nem fog kijönni, mondta hozzá, hogy én mindig ki akar maradni a sorból. Ezt a 6-ost, Pósalaki úr. Hagyja csak azt a 6-ost, az reggelire van kitéve kávéra. Itt van egy bankó forinte, halud legyik kövér. Odaadott egy forintot, és a kisdiák eltette. Az öreg úr, míg a gyerek a kabátját felvette, hosszabb csönd után jó akarattal megszólalt. Azért nem nagy urak. Debrecenben nem ember, akinek köldök itt, nem a basalmán belül vágták el. Hát, van nekik, elnök. Azért, hogy a Tisza szabályozásnak ő az elnökje? kisdiák lesütötte a fejét, már megint orcékra kellett emlékezni, és ez újra fekete szégyenbe sodorta. Mikor a kollégiumhoz ért, csak akkor gondolt a kis csomagra, amit a hóna alatt szorongatott. Hamar kibontotta, a sötét folyosón kalács volt benne meg sütemény. Ha ezt most beviszi a cőtusba, ilyetten nekiállt, és gyorsan megette az egészet. A hatvani professzor sírkövénél, mert arra senki se járt, és akkor csengettek a konviktushoz vacsorára. Be se ment a cőtusba, hanem a másik lépcsőn le. Borsó volt virslivel, nevetett, amikor kitálalták. Te mit nevetsz? Kérdezte Sándor Mihály, aki mellette ült. Az egész Hortobágy be volt vetve Borsóval. Mi? Semmi. Az nem sok, viccelt Sándor Mihály. Holnap megteszem a lutriba, szólt merészen Misi. Sándor Mihály rábámult. Mit? Itt van egy forint, holnap megteszem a lutrin. Csak jár a pofája, össze-vissza szólt a többiekhez Sándor Mihály, mert már irigykedtek a kisdiákra a többiek, hogy pénzt keres, mikor még a nagyok se keresnek. Ez elvörösödött. Nekem ezt holnap muszáj megtenni. Kinek? Az öreg úrnak. A lutriba? Hát. Akkor beszélj magyarul. Hozzá fogtak enni. Most először gondolta, hogy nagyon sovány ez a borsó, de a virsli ízlett, ami tetejére volt téve. A brúgó az nem ízlett, mert savanyú volt, meg penészes ízű. El kellett mondani a lutrit, de már nem szívesen tette. Miért olyan penészes ez a kenyér, mondta Sándor Mihálynak, hogy kibékítse. Dós, mindig dós, mert dós lisztből sütik. Este nem volt kedve tanulni. Nézett a könyvbe, és mindig a szürke szeműt látta, behunyta a szemét. Mindig rábámult az a szürke szem. A feje is fájt a sírástól, és a meleg szobában úgy elálmosodott, hogy nem bírta nyitva tartani a szemét. Hogy felfrissüljön, kiment a folyosóra, az volt a szokása, hogyha el akart bújni mások elől. Mindig a főrelső helyre ment, annak ötrekesze volt, és magas deszkafala, ott úgy magában volt, mintha nem is lett volna Debrecenben. Furcsa erőszag volt ott, rózsaszínű karbollal volt bekenve minden sarok, annak szúrós, kellemetlen szaga volt, de mégis magában az ember jobban érezte magát, mint a cőtusban. Addig-addig üldögélt, míg egyszer csak dörömbölni kezdtek a deszkajtón. Mi az? Mondta ijetten. Te ne aludtál oda be? Hogy is ne? Nyíles, elaludt oda be! Csak ugyan elaludt, és most nagyon meg volt rémülve, hogy ezután ezzel fogják csúfolni. Szökve ment be a szobába, és leült az asztal mellé a könyve, füzete, mind ott volt kinyitva, de olyan iszonyúan álmos volt, hogy sírni tudott volna kínjában. Megváltás volt, mikor csengették a 9 órát, egy perc alatt levetkezett, úgy hányta le magáról a ruhát, azt se tudta, hogy húzta le, kabátot mellényt egyszerre, s egy pillanat múlva takaró alatt volt. Szédült, repült vele az ágy, és a szürke szemet látta, ahogy rámered. Nem lehetett elbújni előle, de nem is akart. Jól esett belenézni, úgy szembenézett vele, és kis ujja megmozdult, most úgy meg tudta volna markolni a sárga haját. Aztán aludt. Furcsákat álmodott. A tiszaparti kertjükben futkározott a szürke szeművel, és úgy játszott vele. Csupa a lúcsok volt, mikor felébredt. Már egyszer első elemista korában álmodott így egy Zsuzsikával, de arról sem mert beszélni senkivel. Napokig tartott ez a furcsa bódultsága. Hétfőn Orci igen figyelmes volt hozzá. Ő várta is, hogy azt fogja mondani, hogy a lányok sajnálják, az édesmama sajnálta, hogy ő úgy elszökött, de azt nem mondta egy szóval sem. Szerette volna megkérdezni tőle, kik voltak azok a lányok, a kunyicok, de nem mert még célzás se tenni rá, még mit gondolna.
10 percben Orci elment, vett 2 kiflit, az egyiket ette, a másikat odahozta neki, nesze. Ő meg volt sétra, hogy csak úgy evés közben lök jó, de neki azt mondta, nem kell. Miért? Nem vagyok éhes. Orci vállat rántott, s megette maga a másik kiflit is. Ezzel el volt intézve köztük a dolog, többet nem jött szóba. Voltál náluk? Kérdezte Gímesi latinórán. Ő elvörösödött, s intett, hogy igen. Gímesi kíváncsian nézett rá, látszott, hogy szeretne hallani valamit, de ő nem mondott semmit, csak azt súgta óra végén. Éres tanár úr mondta, hogy muszáj elmenni. Ő? Kérdezte Gímesi nagy szemet mereszve, s a tanára nézett. Igen, mondta vörösen Misi. Többet nem beszéltek róla, de ő adósának érezte magát, és kedden iskolai ünnepé volt egy alapító emlékére, aki 10 000 forintot hagyott a konviktusra, és délután nem volt tanítás, azt mondta Gímesinek. Délután elmehetek hozzátok? Persze. Evéd után elment, már régen nem volt ott. A nagymamájának szépen kezet csókolt Gímesi, festékkel festett madarakat az óriási nagy ablak mellett, és egész délután pingáltak. Orcséknál szobrot lehet csinálni, mondta, szobrot, viaszból, és megmagyarázta, hogy. Ilyet Gímesi is szeretett volna, azt mondta, ír az anyjának, hogy küldjön neki. Még az anyjáról sohasem hallott egy szót sem. Ezek egészen úgy éltek itt, mintha csak ketten volnának az egész világon. Valóságos meglepetés volt, hogy ilyen könnyen mondta ki Gímesi az anyját. De ő nem merte kérdezni, csak azt gondolta, hogy milyen más fiú ez a Gímesi. Mennyivel jobb fiú, és ő ennek az igazi barátja. Ezt úgy szereti kisebb is nála, meg gyengébb is, ha igazán verekednének, meg a leckét se tudja jobban, meg hátrább is van egyel, és az anyja is biztosan nem olyan szőke tündér, hanem egy rendes, komoly, barna asszony. Szóval szerette volna megcsókolni Gímesit, mint a testvérét, és azt mondani neki, hogy mi barátok vagyunk. Jó volt Orcéknál? Kérdezte Gímesi, és új festéket csinált a tuscsészébe. Hát, az olyan hencegő, nem hencegő, de hát nem tudott mit mondani, csak fintorgatta a száját. Gímesi olyan vékony bőrű fiú volt, a szeme egészen ferde volt, apró fekete szeme, és nem is volt neki sem szemöldöke, sem szempillája, csak nagyon kicsi és szép kis szája volt, és olyan kicsike, mint egy kislány, de azért nagyon fiús és bátor gyerek volt. Nem volt olyan szép gyerek, mint Orci, mert az náluk nagyobb volt, az sem volt kövér, de szőke volt, és bársonyruhás, és aranyos volt a haja, de az orra hegyes, kicsit pisze, olyan volt, mint egy finom, jószagú, sarjadozó virág. Ők Gímesivel ketten sovány kis szegény testecskék voltak hozzá képest, kivált ő. Tudta, hogy ő nagyon sovány és sárga bőrűs, fekete szemöldökű, vastag hangú, nagy szájú, nagyfogú. Nem mert nevetni, mert a fogai sárgák voltak. Gímesinek a fogai vékonyak voltak és hosszúak, Orcié pedig olyan volt, mint a gyöngy. Azt mondják, minden nap mossa, de azt ő nem tudta elképzelni. Hogy lehet mosni a fogat? Szappannal a mosdóvízbe, hisz az utálatos. Orcinak megint a fejébe szállott, mondta. Mi? Szeretett volna rosszat mondani róla, hogy pályázott és nyert, de minek mondja rosszat? Hisz Orci mindig jó volt hozzá, sőt, ő érezte azt, hogy Orci tudja, hogy nem érdemli az elsőséget, és azért is olyan figyelmes, és ő nem is tudta, mi ellene a kifogása, csak szerette volna, ha ő abba is különb volna nála, hogy neki volna még szebb ruhája, szobája, könyve, meg kunyicák, lányrokonok, szürke szemű, meg sárga hajú. Sok ronda lány jött hozzájuk, mondta hirtelen, mert félt, hogy kitalálja Gímesi az igazat. Ne beszélj, szólt Gímesi, és az ecset megállott a kezébe. Lányok,
Igen. Kislányok? Olyan, mint én? Igen. Sok? Sok. Mennyi? 30? Hangosan, csiklandósan felkacagtak. Nem, 30 nem volt, de sok volt. Barátom, mondta Gimesi, de én eljöttem. Eljöttél? El, mikor a jányok jöttek. Igen. De marha vagy. Nevetett rajta, hízelgett neki. Te nem jöttél volna el? Majd meszhetettem. Gimesi mindig ilyen jókat tudott mondani. Hát, mit csináltál volna ott? Gimesi megint felegyenesedett a festéktől, s hosszan nézett az arcába, úgy nevetett. Isten tudja, mit gondolt, csak nevetett. Hát, megboxoltam volna őket. Misi hangosan kacagott. Igen, ahogy te szoktál, fejjel. Fejjel át? És Gimesi kijött az asztal mellől, és körülfutott a szobában, hogy az iskolába szokott, a fejét előre tartva, aztán jól neki ment Misinek fejjel. Ez kacagott és hanyat bukott, úgyhogy leesett a földre, de még ott is kacagott. Akkor Gimesi leült hozzá, és elkezdte dögönyözni. Röksz! És gyúrta, mint a tésztát. Ő hangosan nevetett, s hagyta magát, mert egészen elgyengült a nevetéstől. Akkor bejött a nagymama. Mi van itt? Mit csináltok ti itt? Gimesi abbahagyta a birgozást, és futott tovább festeni. Nyilas is feltápászkodott, restelkedve a földről. Ezt én nem szeretem, az ilyen játékot, mondta komolyan a nagymama. Lajoska ilyenhez nincs szokva. Gimesi lesütötte a fejét, Nyilas elsápadt, aztán lassan elvörösödött. Úgy tűnt fel, mintha a nagymama őt tenné felelőssé, hogy ő elrontja az unokáját. A nagymama nagyon szigorú lett, s haragosan tett vett a szobában. Többet én ilyet ne tapasztaljak, mondta. Megértettétek? Gimes egészen a tuscsészébe sütötte le a fejét, és az arca éle gyengén ki volt pirulva. Nyilas sötétvörös lett, és szinte reszketett a megszégyenüléstől. Úri fiúk, ilyet nem tesznek, szólt egyre szigorúbban a nagymama. Úri fiúk, ha vendégségbe elmennek, jól viselik magukat. Gimesi csodálkozva nézett fel a nagyanyjára, merészen mondta. Szén löktem fel! Annál nagyobb szégyen, szégyeld magad! Eleget magyarázom neked! Nem vagy már olyan kisbaba? Tudnod kell, hogy mivel tartozol a nevednek. Az ilyen hancúrozó seonnaikból semmi se lesz. Olyan akasztófára való akarsz lenni, mint az a jóféle? Nézze meg az ember! Ezzel a kis öregasszony, akinek az arca ráncos volt, amilyen ráncosságot sose látott még senki, és sárga az öregségtől, és az orra nagy volt, és fekete pontokkal tele kiment. Egy darabig csend volt, Nyilas nagyon meg volt sértve. Utóvégre semmiség volt az egész, és ő nem érdemelt ezt. Gimesi nagy papagájt festett, és azt mondta dümmögve. Már a lábába szárad az esze, nem érdemes meghallgatni. Ezen a kisdiák még jobban megijedt. Neki is volt nagyanyja, de ő sohasem most volna ilyen megjegyzést tenni rá. Neki az szent volt, amit az édes nagyanyám mondott, s akármilyen igazságtalan lett volna is, mégis szótlanul viselte volna el. Hallgass, mondta csendesítve ilyetten. De igen, megmondom én neki is. És Gimesi olyan mérges lett, mint a paprika. Szeme nedves lett, s izzott, és pattogtatta a szókat, úgyhogy szinte elfulladt a lélegzete. Én már nem vagyok olyan kis taknyos. Még mikor elsőbe jártam, akkor szíthatott ok nélkül. De már tudom, hogy honnan fúj a szél. Nyilas valami családi titkot sejtett az életük mögött, s rettegett, hogy Gimesi most haragjában ki fogja mondani, azért kétségbe esett elszántsággal, el akarta terelni a dologról a figyelmét. Nézd csak, reskontó!
Gimesi nedves szemeivel zavarodottan nézett a kis cédulára, amit elébe tartott. Mi az? Kérdezte Mogorván dühöngve. Lutri! Gimesi nagyot nézett. Micsoda? S a szája is nyitva maradt. Lutriban megtettem ezt az egy számot. Gimesi átmenet nélkül elkezdett kacagni. Hátra tartotta a fejét, s a két tenyerét a hasára tette, s hang nélkül sokáig görcsösen hallotázott. Lutrira tettél? Igen. Barátom, na hát ilyet még nem kacagtam, mióta kétágú vagyok. Te Lutrira tettél? Ő is nevetett, úgyhogy köhögött utána, fuldoklott a nevetéstől, most egyszerre neki is. Nagyon furcsa lett, hogy ő Lutrira tett. És fogsz nyerni? Nem tudom. És ha nyersz? 10 forintot. Mit veszel rajta? Mit? Hát, veszek egy penecillust. Penecillust? Miért? Miért? Gyöngyháznyelűt, olyat, hogy hal lesz rajta. És a böszörményi késére gondolt ott a szemetes láda mögött. Barátom, ha nekem 10 forintom volna, mit vennél? 5-öt elküldenék belőle anyámnak. Kisnyilas lángvörös lett. Hát ő nem gondol az édesanyjára. 5-öt meg elcukrázdáznék, mondta Gimesi. Nyilas nem tudott szóhoz jutni, de ezt nem tenné. Cukrázda mire az? A múltkor Orciéktól kijött a cukrázda ablakában, ébredt eszméletre, de azért eszébe se jutott, hogy vegyen egy darabot, mire az? Színházra, igen. Ha nyerek, annak csak a fele lesz az enyém, mert a felét az öreg úrnak kell adni, mondta. Annak a vén totyakosnak? Szólt Gimesi. Nem totyakos, szólt megsértődve Nyilas. Jól van, Nomán, én csak úgy hívom az öreget, mint öreg, hát totyakos. És Gimesi hangosan nevetett, mert még mindig nem fért a fejébe, hogy valaki Lutrira pénzt tegyem. Ő adta rá a pénzt, igen. 1 hatost? Nem, 2-t? Nem, többet? 1 forintot. 1 forintot? Mondta elhűlve Gimesi. Baráték, 1 forint, még nyereségnek is elég volna, és elkezdett újra nevetni. Hát, nekem még nem volt 1 forintom, amit én elköthettem volna, mert az én kezemben a nagymama nem állt 2 krajcárt se, hogy azt arra köthessem, amire akarom. Nekem van 26 krajcárom. 26? Vagyis 21, mert a szállító levére 2-szer adtam 5-5 pízt, levére meg 2-t. Háj, ha nekem 20 pízem volna, akkor vennék rajt 6 darab krémest, neked 1-et, Orcinak 1-et, Tannenbaumnak 1-et, nagymamának 1-et, 2-t megennék magam. Soká nevettek rajta. Orci nyert egy magyar történelmi albumot. Nyerte? Igen, megírta a vakációt, hogy nyári gyönyörűségek, és azt Forgó bácsinál kinyomtatták a kislapban, és azért kinyomtatták. Igen, amit Orci írt, igen. Gimesi megint rákezdett a hangtalan kacagásra, de most már csak úgy csuklott a végén. A helyesírási hibákat is kinyomtatták, mondta. Az kijavította a bátyja, mondta Nyilas. A bátyja az a hosszú? Igen. Az írta a dolgozatot, ő írta, de a bátyja beleírt meg, kijavította. Gimesi gyanakodva nézett Nyilasra. Te tudsz, szólt. Mit? Vörösödött el. Nyilas, mert megérezte, hogy rosszat tett, hogy ezt elmondta. Jól tudsz rákenni, Nyilas hallgatott. Kíváncsi vagyok, szólt Gimesi a fejével intve. Hogyha elmégy mi tőlünk, akkor mi ránk mit fogsz mondani? A kisnyilas rákvörös lett, aztán a vér egészen leszállt a szívére. Leült szédülve a székre, és csak nézett kétségbeesve Gimesire.
Ennek feltűnt a némasága, s rémült arca.
Én felőlem mondhatsz, szólt, s megrántotta a vállát.
Nyilas kiáltani, ordítani szerette volna, hogy én nem, rólad én nem mondanék rosszat, ha darabokra vágnálak is, mert téged szeretlek, de azután csak ennyit mondott. Azt hiszed rólam? A csönd nagyon kínos lett. Sokáig ült az asztal mellett, s Gímesi zavartan festegetett.
Hát honnan tudott te ezt? Mondta az orra alatt gyűnyögve.
Nyilas elnézett az ablakra, az ablakból le lehetett látni jól az utcára, mert az ablak alja a lábuk alatt volt.
Szerette volna dacosan azt mondani, hogy maga találta ki, csak úgy mondja, de nem volt képes hazudni, így sem, úgy sem.
Tetanáltad ki? Megrázta a fejét, hogy nem.
Hát beszélj, ne bosszancs, nem érgesíts, mert mindjárt hasba bokszolok, mint az elébb.
Nyilas lehajtotta a fejét, az asztalra és zokogásban tört ki. Azért is én kaptam ki. Gimesi ideges lett, tipet topott, az ecsettel babrált, a szájába vette, s a szája széle vörös lett a kármintól.
De nagy marha vagy, mondta, és a szeme izzani kezdett.
Mikor mondtam én te rólad rosszat?
Hát te tudnál én rólam mondani?
Hát Orciról is mondtál,
mert nekem oda muszáj volt elmenni.
Mert Nyéres tanár parancsolta, és az ő szüleinek is megmondta, hogy nekem muszáj oda elmenni, mert azok engem csak látni akartak, hogy kinevessenek, és kalácsot dugtak a zsebembe, mint egy kisbabának, és azért jöttem el, mert én nem megyek oda soha többet.
Gimesi megdöbbenve nézte éppen úgy, mint az előbb, a nagyanyját, és újra hozzá fogott festeni.
Hát csak bőgél, én nem bánom a bőksz, mondta. Akkor letette az ecsetet, s úgy maszatosan odament, a korsóhoz töltött egy pohár vizet, odahozta Nyilasnak.
Nesze, így áll.
Nyilas meg volt döbbenve. Ennyi jóságot még senkitől sem várt, és nem is tapasztalt, ivott.
Mosd meg a szemed, no, mert ha bejön nagymama, mindjárt felfal.
Nyilas megmártotta az ujját a vízbe, s a szemét megtörölte a nedvességgel. Akkor ránézett kicsit a barátjára, és meglátta a száját. Veressel volt festve az álláig, ahogy lenyalta a festékes ecsetet. Erre kitört rajta a kacagás.
Te, mosdjál meg, mondta neki, minek? Nézd meg a szádat!
Gimesi a tükörhöz ments belenézett.
Ó, nyed, de jó pofa vagyok! Azzal visszament az asztalhoz, és a másik csészéből zöldre festette a másik szája szélét.
Most már jól nézek ki, mi? És pojácásan ugrálni kezdett, és mindketten soká nevettek. Hamar észre tért, hogy erősen sötétedik, és neki mennie kell felolvasni. Másnap az iskolában Gimesivel összenevettek, mert magyar órán kiosztották a dolgozatokat, és Orci kettest kapott. Orci meg volt sértve, és dobálta a fizetet, mintha nem őt illetné. Már ebben az időben sokat beszéltek az intőről. Ő voltaképp nem érdeklődött iránta, de az A-osztályban szokás szerint ezt is hamarabb adták ki, és egy délben azzal jöttek haza, hogy Böszörményi kapott két tárgyból. Kicsit kár örömmel gondolt rá, nem bánta, hogy intőt kapott, úgy kell neki haragudott rá a bicska miatt. Egészen furcsán sose jutott eszébe, amiket Böszörményi vétett ő ellene, nem is tudta már, mi volt, sok apróság, de ahányszor meglátta, mindig eszébe jutott a kés a szemétláda mögött, és emiatt nem tudott vele beszélni, sem barátkozni, sem megbocsátani neki.
Pedig mióta ő pénzkereső volt, annak még mindig nem érkezett sem csomagja, sem pénze, azóta egyre jobban járogatott utána, szívesen megvendégeltette volna magát lent a kofánál, dacára annak, hogy ő csak B-osztályos volt, s az A-beliek. Még 30 év múlva is úgy beszéltek a B-istákkal, hogy hogyan lehetett B-be járni. Azután aznap délután kiosztották náluk is. A helybelieknek átadták, hogy vigyék haza, s írassák alá szüleikkel a vidékiekét, csak felolvasták, s hivatalból küldték el. Néhány percig bizony szívszorulása volt, eddig nem gondolt rá, hogy ő is kaphat valaha intőt, hogy jó lesz vigyázni, mert szekundára áll, de tudja Isten, mikor olyanoknak a nevét is hallotta, akik elsőben jó tanulók voltak, akkor a szívében nyilalott, és eszébe jutott, hogy mennyi mulasztása van. Ma sem érti a supiniumtőt. Hála Istennek kimaradt a neve. 3-4 nap múlva azonban latinórán valami nyugtalanítót vett észre. Gyíres tanár úr szokása szerint, ahányszor elment Orci mellett, mindig megcirógatta, de most azon felül rá is többször ránézett. Mindig sértette őt, hogy a tanár úr kivételez Orcival, de mióta ő maga meggyőződött felőle, hogy bejáratos Orciékhoz, azóta azon csodálkozik, hogy ennyire tartózkodó. Valami sértőt talált abban, hogy a tanár igyekszik ugyanolyan hangon beszélni Orcival, mint a többi fiúval otthon. Persze B-bucinak szólítja, akkor itt miért mondja Orcinak? Ő úgy érezte, hogy kétféle viszony két ember közt nem lehet. Ha én valakivel jól vagyok, akkor ezzel mindig egyforma jóba kell lenni. Hát, ha véletlenül debreceni tanár volna, az ő Géza bátyja, és az őt tanítaná, akkor itt nyilasnak szólítaná őt. Azt akarta, hogy igenis a tanár úr legyen jóba Orcival, nem úgy, mint az egészen idegenekkel, de akkor ő vele is, mert ő is volt már Orciéknál. És legyen Gimesivel is, aki neki olyan jó testvére, és Kásántával is, aki a legjobb tanuló. Tannenbaumnál megállott, az kivételes dolog, náluk otthon falun, aki zsidó, nem számított a többiek közé, de a kollégiumban az másképp van, és Tannenbaum még okosabb is náluk mindnyájuknál. Efféléken tűnődött, mikor óra végén így szólt a tanár úr: Nyilas! Rémülten ugrott fel, mert egy csöppet sem figyelt, nem tudta, miről van szó a felelésben. Gyere be óra után a tanári szobába. Mint hogy nem szólt tovább semmit, kis várás után leült. Az osztály összesúgott. Mindenki suttogott, s ránéztek. Most talán először vette észre az osztályt, eddig csak ezzel a két fiúval volt, csupán valami vonatkozásban, meg becsületből a következő kettővel, hárommal, s úgy járt iskolába, mintha csak ők öten volnának itt. A padja ott is volt mindjárt az ajtó mellett, ahogy bejött, mindjárt leült. Az osztályt olyan kevéssé figyelte meg, mint a réten a füveket, a bokrokat. Mikor csengettek, szoruló szívvel, kalap és kabát nélkül rohant a tanár úr után, és nagyon sokáig kellett várni az előszobában. Az intők jártak az eszében, és a szíve úgy szorult, majd elájult, talán már értesítették is az édesapját: szekundára álló Istenem, most az első padból is leteszik, talán valahová hátra, és nem fog Orci mellett ülni, és Gémesivel sem barátkozhat többé. És mert nem azért hívták meg Orciékhoz, mert ő jó fiú, mert olyan, amilyen, hanem a bizonyítványa miatt. És a Gímesi nagyanyja soha se engedné meg, hogy a fia rosszabb tanulóval barátkozzék. Valami rettenetes igazságtalanságot érzett ebben. Az élet legnagyobb kegyetlensége viharzott le benne. Saját magát elválasztva látta a második helytől, mindaz, amit eddig kapott. Az nem neki szólott, hanem annak a helynek, ahol ül az osztályban. Mindegy, hogy ki ül ott. Azért az a bizonyítvány, az kapja meg az ingyenes bentlakást, az ingyenes konviktust, az ösztöndíjat, a szobafőnök különös figyelmét, a tanárok érdeklődését, a nagyúr megbecsülését. Az kapta meg a felolvasó munkát, és ebben a percben kétségbe esett sikoly volt a szívében. Görcsösen kapaszkodott ahhoz a helyhez. Szédülgetette, hogy ott állott az előszobában, s halvány volt az arca, és a szíve iszonyúan vert, és amint a tanári szoba ajtaját kinyitották, mindig meglátta a gyéres tanárurat, aki szivarozva állt, vagy sétált odabenn elegáns, világos ruhájában, s kissé előre hajolva figyelmesen beszélgetett, és nem jött ki ő hozzá. Persze, mit érdemel a tönkrement, lecsúszott diák, akinek intő jár? Bátori tanár úr jött be, testhez álló barna zsaketben, s rászólott. Te kit vársz? Ilyetten felnézett a rideg hangra, a szája mozogni kezdett, de hangot nem adott. Gyéres tanár urat, rebegte végre. Bátori tanár úr nem szólt semmit, bement a tanári szobába. A tanár erélyes hangja egy kicsit magához térítette, mert már az ájulás környékezte, de most az édesapja jutott az eszébe, aki bizony nem ijedne meg még a nagyobb veszedelemtől sem. Hát, ha intő, legyen intő. Dac támadt fel benne. Ha ő az utolsó, legyen az utolsó. Az is mindegy. Ő akkor is csak annyit tud, vagy nem tud, mint most, akármilyen kalkulust adnak, s ha elveszik tőle a stipendiumot, akkor hazamegy, és kapálni fog a répaföldön. Nagyot, mélyet, keservesett, lélegzett, mert tavaly is elájult egyszer, mikor odakint kapált. Igaz, hogy az az ájulás egy kicsit nem volt tiszta, mert csak elszédült, és boldog volt, hogy el tudott szédülni, és hogy csak ugyan minden vér lefutott az arcából, és izzadság verte ki az egész testét. Láthatták, hogy nem őt csinálta, s muszáj őt beküldeni Debrecenbe, a kollégiumba, mert otthon nem lesz belőle semmi. Gyéres tanár úr most kijött a tanáriból, szivar volt az ujja közt, s megállott előtte, egészen vidáman, és csak nem feléje hajolt. Te kisnyilas! A szivart a szájába vette, és egyet cippantott. Nagyon jó szagú volt a ruhája, a szivarja. A kisnyilas felemelte rá a szemét, s igyekezett olyan szolgálatkészen nézni és figyelni, ahogy csak tudott. Mondjad csak, elvállalnád te egy gyereknek a tanítását? Nem felelt rá. Megfordult vele a világ, s azt hitte, most rögtön felrepül. Mint a köd foszlott le róla minden aggodalom, s egyenesen, mereven állott, s hallgatott. Intett aztán, hogy elvállalná. Minden szerdán és szombaton délután kellene latint és számtant tanulni azzal a haszontalan kis dorogi gyerekkel. Igenis. Nálam volt a nénye, szegénynek igen jó család, nagy família, és ez a kis béka elszórakozza az időt, nem képes figyelni. Igenis. A tanár megállott, és az igazgatói iroda ajtajára nézett, ott valaki kijött. Hát, akkor jól van. Beszéld meg vele, és eredj el hozzájuk ma délután. Igenis. Igen, 2 forintot fognak fizetni egy hónapra. Ezzel hátat fordított, és visszament a tanáriba. A kisdiák pedig futva ment el a vizsgálat helyéről, a félelmes helyről, remegő lábain. Az osztályban kíváncsian várták, még akkor is alig bírta összeszedni magát, csak hamar leült a helyére a padba. Na mi az? Kérdezte Gímesi. Azt mondta a tanár úr, hogy nekem muszáj tanítani Dorogit. A hátulsó padból odatámaszkodott hozzájuk Berta, s odajött Tannenbaum is. Tanítani fogsz? Igen, megparancsolta a tanár úr. És mit fizetnek? Kérdezte Tannenbaum. 2 forintot.
2 forintot?
Igen.
Barátom, mondta Gimesi, meg fogsz gazdagodni. 5 forintot keresel egy hónapba.
Tannenbaum komolyan mondta.
Annyiért nem lehet tanítani. 2 forintért.
Minden nap?
Kérdezte hátulról Varga János. Csak 2 egy héten, szerdán és szombaton délután.
Akkor elég, mondta Varga.
Misi ránézett erre a Vargára. Ez volt az a kállósemjéni tisztaruhás fiú, aki azt mondta, hogy kőházuk van. Ez mindig üzletet szokott csinálni, gombot cserélt, üveggolyóért, meg csokoládét, tollért. Tannenbaum ránézett Vargára, s azt mondta.
Akkor is kevés.
Mert a 2-szer megy is el 1 héten, de lényeges, hogy meg fogja tanítani.
S mi az a 2 forint?
Most, mikor egy festék 5 krajcár, Vargára azt felelte. Ez nagyon rendes fizetés. Én ismerek egy 5-est, a szintén 2 forintot kap heti 2 óráért, pedig 5-es.
Na de ő nem 2 órát fog adni, hanem 2 délutánt.
Csak 2 órát adhat, mondta Varga hevesen, mert 5 órakor már felolvasni kell. Tehát ha elmegy az ebéd után, odaér 2 órakor, ott lesz 4-ig, tovább nem, mert el kell neki jönni.
Akkor is 4 óra, mondta Tannenbaum.
Igaz, mondta Barta Imre a legerősebb az osztályban. Tannenbaumnak igaza van, és kezét ökölbe fogta.
Ekkor még vagy 3-an beleszólottak, Porci már téli kabátban volt, mert most énekóra lesz, és ő nem jár énekre, mert katolikus. Könnyedén azt mondta, hogy én részemről azt hiszem, hogy ha én 2 forintot tudnék keresni a magam erejéből, akkor az apától kapnék jutalmul egy 100 forintos kancát. S hangosan nevetett, és elment.
Hangosan kacagott, de kedvesen, úgyhogy senki se vette neki rossz néven, ő nem tehet róla, hogy olyan gazdagok.
Csak Misi hallgatott fáradtan s kimerülten. Ő nem tudott ebből megítélni semmit. Ő nem tudta, hogy kevés-e vagy sok. Nem tudta, van-e rá ideje, vagy nincs, képes-e rá, vagy nem. Ő csak azt tudta, hogy borzasztóan fáradt, s legjobb volna lefeküdni, mert elszédül itt még ezen az órán.
Bejött Csoknyai tanár úr, az énektanár felállottak, s hamar helyrefutott mindenki, mert 4 pad minden diákja oda csődült a vitába.
Mikor leültek, Misi hátrafordult, és Dorogi Sándort kereste, még őre nem is gondolt. Ismerte egy kicsit, csak nem az utolsó padban ült, de nem látta, sehogy se találta meg.
Te melyik az a Dorogi? Gimesi hátrafordult.
Az a múja.
Mikor a tanár úr hátat fordított nekik, felállott félig, és úgy kereste meg a szemével.
Ott ül az ablaknál, utolsó előtti padba, az a múja.
Most már ő is ráismert. Ez egyszer nagyon furcsán felelt földrajzból. Azt kérdezték tőle, hogy csak egy kérdésre feleljen legalább jól, hogy hol van Konstantinápoly. És arra ő azt felelte, hogy Afrikában. De most olyan rendes, helyes kisfiúnak tűnt fel előtte, kivált, hogy az ablaknál ült.
Ez nem múja.
Múja, mondta csendesen, vagdalkozó módján Gimesi. Amíg ott ül, az nekem mind múja.
A tanár úr elvégeztette a feleltetést, és most újat kezdett tanítani. Az énektanár nagyon furcsa ember volt, az összes tanárok közt a legfurcsább. Ez olyan volt, mintha nem is tanár lett volna, hanem vendég. Nagyon udvarias volt, mindig azt mondta, kérem szépen, és egy kicsit, mintha sejpített volna, kérem szépen. Ő ebből az egy tárgyból egyáltalán semmit sem értett. Nem bírta megfigyelni azt, hogy mi az a kotta. Egyet jól tudott. Violin kulcsot senki sem tudott szebben írni, mint ő. 2-3 gyakorlatot is el tudott dalolni, éppen úgy, mint a nótát. E, F, E, D, F, E,
D, C, D, D, G, F, E, D, C, Tam, F, E.
Az a Tam nagyon tetszett neki benne, csak nem tudta, mit jelent.
Csöndet kérek, csöndet kérek, csöndet kévek, mondta a kis kövér, vöröses csoknyai tanárul, s leintette az ő vitájukat. Aztán hozzá fogott beszélni a skáláról, vagy miről.
Nem volt szégyen nem érteni, mert az osztályban senki sem értette. Orci persze nevetett rajtuk, mikor panaszkodtak, hogy így butaság, úgy butaság, mert Orci zongorázni is tudott, hát neki bliktri volt az egész kotta. Még legjobb az volt, mikor az egyházi énekeket énekelték, a zsoltárokat. Ezekből Misi is sokat tudott, sokkal többet, mint a többiek, mert ők otthon, a falusi iskolába egyebet se tettek, csak mindig énekeltek. Tudta azt, hogy neki nincs hallása, és ez az édesanyjának igen nagy szomorúsága volt, mert ő szegényke gyönyörűen dalolt. Az édesapja meg pláne első énekes volt a faluban, akárhová ment, mindig a templomba ment vasárnap, és úgy vezette az éneket, szinte hasított. Ő a száraz malomban tanult meg egy kicsit dalolni. A droftiék malmában hajtotta a lovakat, az egy nagy, szalmafedelű száraz malom volt, és egy kölcsönkért lóval őrölték a búzájukat, és ő hajtotta egy kis ostorral, ott ülve a rendkívül nagy vízszintes keréken. Egyedül volt a malomban egész délután, és az egyhangú malomzúgásba hozzá fogott dalolni, és egyszerre csak maga se tudja, hogy megtalálta a dallamot. Álmodozva ült a kerék hosszú küllőjén, és tetszett neki, hogy a ló olyan szelíden ballag körbe-körbe. Fent a verebek csiripoltak, ő pedig azt dalolta, hogy hullámzó Balaton tetején csónakázik egy halászlegény, hálóját a szerencse, őt pedig a kedvese elhagyta el a szegényt. Valahogy csak úgy véletlenül rányított a dallamára. Ez olyan boldoggá tette, hogy aztán késő sötét estig, míg csak meg nem állították a malmot, és ki nem fogták a lovat, folyton ezt dalolta. Abban az időben épített az édesapja egy új csűrt az udvaron, mikor a szarufák fel voltak rakva, és be is volt lécezve. Az egy nagyon szép nyári este volt, ő felmászott oda a magasba, és elkezdte dalolni, hogy háromszínű, a nemzeti lobogó, mind a három becsülettel ragyogó, mind a három mutatja, hogy magyar vagy, ha magyar vagy, szedd magadat szabadnak, mind a három mutatja, hogy magyar vagy, ha magyar vagy, tedd magadat szabadnak. Az édesanyja csak hallgatta, egyszer kijött a házból, felnézett, és összecsapta a kezét. Hisz ez a gyerek tud dalolni, és lehívta, hogy össze-vissza csókolja. De azért valami nagyszerűen bizony ma se tudott, különösen ezeket a fél, meg nyolcad, tizenhatod kottákat abszolút nem bírta felfogni, pedig az ének hangpróbán nagy büszkeségére bevette a tanár úr a kardba altnak. Ő tudott legmélyebbre énekelni az osztályban. Ott azonban 60-an fújták a kórust, s ő is elsegített egy-egy hangot valahogy a többi közt. Szegény csoknyai tanár úr nagyon járt volna kedvébe, hogy olyan jeles bizonyítványa van, de azért még a legnagyobb jó akarat mellett se tudott vele egyebet csinálni. Egyest adhatott, de hallást nem. Csak óra vége felé jutott eszébe, hogy ő ma el sem mehet Dorogékhoz, mert konviktusba kell menni, azután meg már kevés idő van, és 2 órakor iskola, 5-kor ő megint felolvasni megy, azután vacsora, azután már nem szabad kimenni a kollégiumból. 12-kor kiáltott Doroginak, mert látta, hogy hamarabb elmegy, mint ő. Dorogi, kiáltott Varga is. Így egész iskolai tanács gyűlt megint össze, néhány téli kabátos, felpakolt fiú együtt állapította meg, hogy csak szerdán délután fog elmenni hozzájuk. A kis Dorogi lángvörös volt, és zavarban volt, és alig mert Misihez szólani. Misi is nagy zavarban volt, furcsán érezte magát, nem tudta,
Hogy fog ő megtanítani valakit valamire? Igaz, az elemiben mindig ő volt a leckésztető. Egyszer a tanító úrtól ki is kapott. A tanító úr nagyon mérges ember volt, és kivette a dézsából a dézsahordó rudat, és azzal vágott végig a fején, mert nem tudott felelni Drofti Károly, akit a keze alá adott. Akkor az ő feje feldagadt akkorára, mint egy dínye, az édesanyja nagyon ingerült lett, véletlenül éppen ott volt a faluban a doktor, és az édesanyja mindjárt elküldött érte. Kisöccse ment el a testvére, aki már szintén iskolás volt, és az iskola előtt kellett elmennie a községházára. A tanító úr pedig véletlenül kint állt, és úgy látszik megbánt valamit, és megszólította figyelmeskedésből a gyereket, hogy hová megy. Az pedig egyszerűen megmondta, hogy megy az orvosért, mert a Misi feje akkorára dagadt, mint egy dinnye. De nagy tudós az a ti anyátok, mondta a tanító mérgesen. Azzal fogta a gyereket, nem eresztette tovább, hanem eljött ő maga a beteghez. Misi még most is emlékszik, hogy megrémült, mikor belépett az öccsével a tanító úr. Nem azért, mintha félt volna tőle, hogy újra kikap, hanem éppen azért, mert restelte, hogy a tanító megtudja, hogy ellene áskálódtak. A tanító úr aztán leült náluk, elbeszélgetett, és nem hívatta orvost, hanem azóta igen jó barátságban vannak a szüleivel, mert megismerték egymást, hogy az ő édesanyja, ha ácsmesterné is, de paplány. És a tanító úr is elmondta, hogy neki papnak kellene lennie, de szerelemből megházasodott, azért lett csak tanító. Némi aggódással gondolt rá a kismisi, hogy vajon most is megkapja-e a dézsa rudat azért, mert tanít valakit.